Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Áldunk, édesatyánk, hogy ez a vigaszunk, mert vigasztalásra szorulunk, gyászunkban, veszteségeinkben, amikor értékeket, szeretteinket veszítjük, erre a vigasztalásra szorulunk, hogy a halál nem az utolsó szó. Kérünk, édesatyánk, hogy vigasztald a gyászolóinkat, vigasztalj minket is ezzel az örömhírrel, hogy Krisztus feltámadott, hogy ez záloga a mi feltámadásunknak is, és kérünk, hogy azzal is vigasztalj minket, hogy mivel ha ő fel nem támad, nincs bűnbocsánat, ha viszont van feltámadás, akkor a mi bűneink is meg vannak bocsátva. Így kérünk, Urunk, hogy hadd legyen ez az alkalom, a megtisztulásunk, a bűnbocsánatnak az alkalma is. Kérünk, hogy legyél velünk szent lelkeddel. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből két helyről is, a 40. részből, illetve a 60. részből. A 40. részből először a 9. verstől. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön, hatalommal karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat. Ölébe veszi őket, az anyajókat szeliden terelgeti. És a 64. részből. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Édesatyánk, annyira sokféle teherrel terhel minket a világ, kívülről hírekkel, rossz dolgokkal, felelősségekkel, különböző támadásokkal. És nagyon sokszor a belső világunk is olyan terhes, olyan terhelt, hogy tele vagyunk lelkiismeret furdalással, megfelelési kényszerrel, betöltetlen vágyakkal, olyan sok minden elnyomja azokat a hangokat, azokat a lehetőségeket, amikkel te akarsz szólni hozzánk. Urunk, most itt vagyunk előtted, és szeretnénk hallani a hangodat, szeretnénk hallani az igéidet, szeretnénk benned gyönyörködni, belőled feltöltődni, hogy mindaz a külső, belső nyomorúság, ami nyomaszt, ami terhel minket, azt vedd el elsősorban a bűneinket, bűneinknek a terhét, és te adj nekünk bocsánatot, te adj nekünk megtérést, újjászületést, új életet, teljes közösséget és örömet veled, hogy a halál se rémisszen minket, hanem te rád tudjunk tekinteni reménységgel, bátorsággal, azzal a reménységgel, hogy te örök életet készítesz nekünk. Hadd legyen ennek az örök életnek a kezdete, akár ez az istentisztelet. Így kérjük, hogy támogass meg szent lelkeddel az ige hirdetőjét, Gábort, aki hozza a te igédet közénk. Támogass lelkeddel a gyermekek között szolgálókat, és támogass minket ige hallgatókat is, hogy mindent meghalljunk, és semmit ne hagyjunk leesni abból, amit mondani akarsz nekünk. Így kérünk, Urunk, hogy érkezzen el hozzánk a te intésed, feddésed, helyretételed, vigasztalásod, bátorításod, kinek, amire szüksége van. Szent lelked által érints meg minket Jézus nevében. Amen.
Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istenek igéjét, aminek alapján szeretnék az ő kegyelméről ma szólni. Lukács írása szerinti evangéliumból, 22. fejezetből olvasom az első 4 verset. Bocsánat, az első 6 verset. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. Akkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükbe. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, Jézus elárulásának a történetét most úgy szeretném itt megosztani veletek, hogy egyetlen szempontból fogjuk vizsgálni, hogy valamit megfigyelhettünk, volt valami közös a főpapokban és Júdásban, hogy akár a főpapok, akár Júdás kerülték a nyilvánosságot, féltek attól, hogy mit szól a nép, mi lesz az ő gondolataikról, cselekedeteikről, mi lesz a véleményük. Júdás is úgy igyekezte, elrendezte ezt a dolgot, hogy lehetőleg ne legyen szemtanú. A 6. versben, a felolvasott szakasz végén azt hallottuk, hogy alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Amikor nincs zenebona, ilyen érdekesen adja vissza ezt a károli fordítás. Másik fordítás pedig olyasféleképpen, hogy tömegjelenet nélkül akarta úgy szép csendben, ma úgy mondanánk mutyiban elintézni ezt a csúnya dolgot. Eszembe jutott, amikor készültem, egy régi emlékem, még itt laktunk a közelben, a Galop utcában, és volt a lépcsőházunknak egy éjszakai lakója, többes számban lakók, talán többen is találkoztatok velük, akkor valamiért ki kellett menni éjszaka a konyhába vagy a fürdőszobába, a villanyt fölkapcsoltuk, és a földön a svábokarak, a csótányok pillanat alatt minden irányban iszkoltak. Amikor világos volt, soha nem láttuk őket, amikor fölgyújtottuk a villanyt, akkor meg szétrebbentek, szerették a sötétséget. Hát ez a csótány élet, most nehogy bárkit megbotránkoztassa, kicsit durván hangzik, de amikor nem akarunk a világosságra kimenni, amikor a sötétség leple alatt akarunk titkolni, mismásolni, elkenni, játszvázni, az tulajdonképpen ilyen lelki csótány élet. Irtózunk a fénytől, a világosságtól, és a sötétben akarjuk a saját életünket élni. Akár a főpapok, akár Júdás viselkedésében láthatjuk ezt a félelmet. Féltek valamitől, féltek a közvéleménytől, féltek az ellenvéleménytől, netán féltek attól, hogy nincs teljesen igazuk. Tehát bizonytalanok is lehettek a saját igazukban. Olyan sokszor beszélünk arról, hogy Isten világában nincs ott a félelem. Ez a fajta emberi félelem, amikor rettegnem, félnem kell. Ez a félelem visszaveti az embert, ez a félelem lenyom, tönkretesz. Tehát milyen boldog, szabad élet az, amikor ugye az Úr Jézus, akinek a neve is a szabadítást hordozza, ebből a félelemből is megszabadít bennünket, hogy ne kelljen nekem úgy élnem az életemet, hogy mindig mások véleményétől függeni, attól menekülni, előle elbujkálni. Tehát ettől a félelemtől, ettől a svábogár élettől is megszabadít bennünket az Úr. Azt szeretném, hogyha senki nem értene félre, miközben én arról beszélek, hogy menjünk ki a fényre, és ne legyenek sötét titkaink, akkor nyilván nem arról beszélek, hogy mindent rögtön azonnal ki kell adnom magamból. Hiszen ugye kell beszélnünk a tapintatról, az emberi élet intimitásáról, a szeretetnek nagyon gyakran hallgatnia kell, megvárni, várakozni, tehát vannak a csendnek pillanatai, de azért ezt nem kell nagyon magyaráznom, hogy az egy egészen más téma. Sokszor lehet hallani, hogy valaki dicsekszik vele, hogy olyan őszinte ember vagyok, ami a szívemen, az a számon. Tehát rettenetes dolog, az ember belegondol, hogy mi minden lehet a szívemben, és abban a pillanatban azt a másikra öntöm. Hát ez egy külön terület. Mi arról a szellemi csótányságról, arról a görcsös félelemről most arról beszélünk, hogy bujkálnom kell, és ebben a bujkáló állapotban rossz gondolatok, rossz döntések születnek bennem, ennek csak keserű, borzasztó gyümölcsei teremnek. Azt szeretném kérni, hogy most először nézzük meg egy kicsit, vizsgáljuk meg az írástudókat, aztán külön Júdást is, hogy az ő életükben hogy működik ez a félelem, ez a hátrálás. Egészen megdöbbentő az ellentét, az ellentmondás, azt olvastuk, hogy közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek, ugye ennek a egyhetes ünnepsorozatnak az első napja Páskával kezdődött. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Ilyen döbbenetes eredménye van az ő sötét elme és lelki állapotuknak. Közeledik az ünnep, és ők az alkalmat keresik, hogy azt megöljék, akiről az ünnep szól. Mi is volt a Páska ünnepe, emlékezés az Egyiptomból való szabadulásra, a 10. csapás nagy élményére, tapasztalatára, hogy ahol a Páska bárány vérével megjelölték az ajtó gerendát, a homlokfát, ott a halálangyal nem látogatta meg azt az otthont. Mennyire nyilvános jel volt, ugye, a bárány vérével megkenték, megjelölték az ajtót, nyilvános, nyilvános volt a szabadulás, hogy utána másnap a fáraó szinte könyörgött, hogy menjetek innen. Óriási évszázadokon, évezredeken át tartó közösségi élményük volt, amit átéltek, ahogy megszabadultak, ahogy vonultak a pusztán, a Vöröstengeren azt a pusztán. Az Isten szabadító munkája az mindig nyilvános, nem titkolózik, nincs leborítva egy búrával, mindig nyilvános. És a főpapok, amikor erre az ünnepre készülnek, arra az ünnepre, amikor Isten nyilvánvalóvá, tehát láthatóvá tette a szeretetét. Mert amíg rabszolgák voltak a zsidók, addig nem látszott a szeretetük. Hát kényszermunkát, az Isten szeretete nem látszott. Kényszermunkát végeztek, vályogvető kényszermunkát, akkor a kívülálló nem láthatta, hogy szeret őket az Isten. És amikor nyilvánvaló lett, láthatóvá vált az Isten szeretete, ennek az ünnepe a Páska, mindig annak az ünnepe volt, és a mi húsvétunk, ami a Páska folytatása, utódja, jogutódja, úgy mondom, húsvét az nem az Isten szeretetének a nyilvánvalóvá léte, amikor világosságra hozta az Úr a szeretetét, a Krisztus halálában, feltámadásában, halál feletti győzelmében. Ezért választottam ki az Isten tisztelet elején a lekcióban, Szent Leckében ezt a két ézsaiási idézetet, mert olyan szépen ézsaiás próféta sok évszázaddal az Úr Jézus földi pályafutása előtt gyönyörű szépen bemutatja, hogy milyen nyilvános az Isten működése, az fény, az határozott hang, ott nincs bujkálás, nincs mellébeszélés, nincsenek titkok. Titok az egy más kérdés. Az a titok, amit én nem érthetek meg, de Isten a szeretetét nem titkolja, napfényre hozza, előhozza. 40. fejezetben Ézsaiásnál ezt hallgattuk. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj. Ez a kiáltás erős hangon, ez a nyitottság, megszabadít az Isten, szeret az Isten, bűneink megbocsátva, van reménység, új élet, a föld élet után is van életünk. Hát ezt kiabálni kell. Mennyire más világ a csótányvilág, és más világ az Isten evangéliumának a fénye, világossága. Ézsaiás 60-ban olvastuk. Bocsánat, keresem. Ézsaiás 60-ban kerestük, olvastuk, hallottuk. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Az Úr dicsősége az megnyilvánulásainak a láthatóvá léte, világos, az fény, az nem mellébeszélés, nem rejtély. Az érthető, felfogható, befogadható, hát azért adja az ő irgalma, ránk szabott szeretet, amit elfogadhatunk, úgy, ahogy vagyunk, ez az óriás örömhír. Mert olyanok vagyunk, amilyenek, nyomorultak, vétkesek, bűnösök, botladozók, elesők, igen, de az Isten szeretete úgy jön felénk irgalmasan és kegyelmesen, rám és rátok szabott szeretet az. És ez világosság, ebben nincs helye a bujkálásnak. Folytassuk tovább még Júdásról néhány gondolat, néhány mondat. A Júdás személye körül nagyon sok kérdőjel van, sokszor bibliaórákon szóba kerül. Vajon miért lett áruló Júdás? Többféle elképzelés létezik. Az egyik az, hogy szerette a pénzt, vannak utalások, hogy ő, mint a 12-es kör pénztárosa, csalt is, félretett, nem volt a pénzkezelése tiszta, de lehetett az is oka, hogy egy sértettség volt benne, talán ő egy politikai messiást várt, egy sikeres hadvezért, és vagy meg akarta leckésztetni Jézust, vagy provokálni akarta a nyulat kiugrasztani a bokorból, hogy na most majd megmutatod, hogy ki vagy. Nem tudjuk pontosan, nem tudjuk, és ha nem tudjuk, talán ezt el kell fogadnunk, ha a Szentírás erről nem szól, akkor nem ezzel kell foglalkoznunk, hogy miért tette ezt Jézus. Viszont van olyan üzenete, amivel érdemes foglalkoznunk, hogy az árulás ténye. Ki lehet áruló? Csak aki tanítvány. Egy külső ember nem lehet áruló. Tehát rólunk szól, mai tanítványokról, keresztényekről, nekünk szóló nagyon izgalmas üzenet, hogy árulókká csak mi lehetünk. Az ateista az ilyen-olyan, és soha nem lehet áruló, én lehetek. De milyen kegyelmes az Isten, hogy még így is élek az irgalmából, és lehet, hogy naponta elárulom őt, Júdás módja, olyan kis Júdás morzsaként, de akkor is mindig újra-újra fel lehet ismerni az árulást, és meg lehet bánni, el lehet mondani, és újra kérni tőle a kegyelmet és a megújulást. Az is furcsa, hogy olvassuk, hogy a sátán belement Júdásba. Hogy lehet ezt elképzelni? Én soha nem tudtam elképzelni, aztán mai napig sem tudom, de úgy próbálom megérteni, hogy a sátán, a bukott angyal, mi az ő tevékenysége, mit tudunk az ő tevékenységéről? Hát két fontos dolgot, hogy hazudik és rombol. És ez a mi két alapvető tevékenysége, a hazugság és a rombolás, ezeknek a természete a sötétség. Ha hazudok, akkor elkenem, elfedem, ellopom a tényeket. Az szellemi sötétség, a rombolási sötétség, hiszen értékeket rombolok, életutakat eltérítek, tönkreteszek, az is sötétség. Ennyit tudunk róla, és hogy hogyan ment bele, azt nem tudom, de hogy valahogy beengedte, azt tudom, mert azt már a saját életemben is megtapasztaltam, hogy voltak és vannak olyan pillanatok, amikor beengedem azt, amit nem kellene. Akkor az a sötétség, az a romboló szellemiség, lelkiség, az egyszer csak ott van bennünk. Csak kezd rombolni. És akkor nem látom, amit látnom kellene, nem veszem észre, amit észre kell vennem. De még egyszer az Isten kegyelmét hadd mondjuk, akár egy Isten tisztelet alatt többször is, mert mindig meg lehet térni minden ilyen helyzetből, amikor magamban felfedezem az Isten igéje, szent lelke megmutatja, hogy most talán bennem is ott van a hazugság, a rombolás, a sötétség. Lehetne még beszélni, ugye az elrendelésről, sokszor szokták ezt hangoztatni, hát ugye az Úr Jézusnak meg kellett halni, hát Júdás nem bűnös, mert neki el kellett árulni. Azt hiszem, hogy itt már egy olyan területet érintünk, ahol nem szabad okoskodni. Ebben ne okoskodjunk, hanem inkább azt vonjuk le tanúságképpen, hogy jó dolog az Isten világosságában élni, és borzasztó, amikor ezt a világosságot elveszítem. És szeretnék itt rögtön egy egyet lépni, most már nem a főpapokról beszélni, nem Júdásról beszélni, hanem az Isten világosságáról. Tehát amikor én csótány módjára nem bujkálok, hanem előjövök az Isten világosságába, akkor átélhetem, tapasztalatokat lehet róla szerezni, hogy milyen jó az Isten világosságában lenni. Az első nagy tapasztalat, hogy ez nem az én világosságom, kaptam. Az Isten hívő ember a Jézus követés során, bár sokat bukdácsolunk, de csodálatos élményeink is vannak, hogy időnként sikerül valahogy úgy éreznem, gondolnom, valahogy olyat látnom, olyat cselekednem, amit egyébként el sem tudtam volna képzelni magamról. Mert kaptam ajándékba, és kegyelemből, mindig kegyelem, mert nem dolgoztunk meg érte. Akármilyen jó hívő vagyok, akármilyen vallásos vagyok, nem lehet megdolgozni érte. Ez mindig kegyelemből jön az ajándék, hogy vannak pillanatok, órák, percek, amikor látunk, hallunk, helyén van az életünk, világosságban, Isten világosságában élünk. Kettős haszna is van ennek a világosságnak, ugye gyönyörű kép, hát látok, sötétben nem látok. Mit látok az Isten világosságában? Hát valamit látok az ő személyéből, valamit átélek, megértek az ő személyéből. A létezésében megerősödünk. Hát a hívő ember is tud erőtlenné válni időnként. Lehetnek kételkedéseink, meginokhat a hitünk, de olyan jó újra és újra megerősödni. És annak az a módja, hogyha a világossága növekszik az Úrnak, és akkor látom az ő szeretetét, a munkáját, akkor újra megerősödöm abban, hogy van, márpedig ha Isten van, akkor ő olyan Isten, aki az egyszülött fiát adta, hogyha hiszek benne, el ne veszek, hanem örök életem legyen, nincs más Isten. Hát, ha világosság és Isten tapasztalatom van, az az irgalom, a kegyelm és a megmentés tapasztalata. Hát, csak egy Isten van, és csak így lehet vele találkozni, mert egyébként nem élnénk túl. De így, azon felül, hogy túléljük a találkozást, még a megújulás, a naponkénti megújulás ajándéka is a miénk. Emlékek jutnak eszembe a világossággal kapcsolatban. 22 éves voltam körülbelül, amikor emlegettem én már ezt a kedves, egykori fiatal munkatársamat többször is különböző káposztásmegyeri alkalmakkor. Akkori munkahelyemre egy friss dolgozó érkezett. Óriási hatása volt rám, egy élőhitű katolikus fiú volt, és az Isten világosságát tapasztaltam meg benne, és csak most egyetlen szeletkéjét hadd emeljem ki ennek az emléksorozatnak. Ahogy ő beszélgetett a munkatársakkal, ahogy a főnökkel beszélgetett. Tehát aki világosságban van, az a főnökében is embert lát. Én sem voltam előtte rossz indulatú beosztott, de az a fajta tisztesség, az a teljesen átvilágítható tisztesség, ami benne tapasztaltam, én olyat előtte még nem nagyon láttam. Mindig ugyanúgy beszélt a főnökről, akkor is, ha a főnöke nem volt jelen. Soha nem gúnyolódott, nem engedett meg magának cinikus megjegyzéseket, és ugyanakkor talpnyaló sem volt, behízelkedő. Mindig az a csodálatos szép tisztelet megvolt a hangjában, de az a gerinc is. Tehát egy gerinces tisztelet, így mondom. Ez az Isten világossága, amikor a főnökömben nem főnököt látok, nem egy ellenséget, nem egy megoldandó problémát, hogy most ma is túl kell élnem az együtt töltött órákat, hanem az érző embert, akinek vannak esendő oldalai, hibái, erényei, aki ember. Nagyon nagy, és máig nem felejtem ezeket a tapasztalatokat. Valaki polgári munkahelyen, kétkezi munka világában és az Isten világosságában élve, hogyan éli meg az emberi kapcsolatait. És egy másik példát hadd hozzak, ez most a keresztelő alatt jutott eszembe, körülbelül negyed évszázada ezelőtt közösségi házban, az Isten, ős Isten tiszteleteink, ahol hát csak annyian voltunk talán, mint egy ilyen cikkely, és emlékszem, hogy Egyszer megjelent egy nagyon szép kiállású, nagyon tiszta szemű, fekete ruhába öltözött Tyukodi bácsi, hozta három lányunokáját, a nagypapa. És mindig, amikor itt volt Káposztásmegyeren, ez a nagyon szelíd tekintetű, kedves Tyukodi bácsi, mindig hozta az unokáit, a baklányokat. Volt valami kisugárzás, most nem baj, ugye, hogy ilyen személyes dolgot mondok édesapádról, még a nagypapátokról, akik ismertük, tudjuk, hogy volt valami csodálatos békessége, kisugárzása. Biztos ő is ember volt, ha ti vele együtt éltetek, láthattátok az ő hibáit is, de végig volt egy olyan kisugárzása, és ez az ember látott, ő a világosságban élt, és az Isten világosságában az ember tudja, hogy merre vezet az út, mi a dolgom. Ő tudta, hogy az itt a nagyvárosban töltött időben néhány hetet itt töltött, talán telente, ugye, akkor tudta, hogy mi az ő dolga, kézen fogni a három kis unokáját, és hozni az Isten tiszteletre. Ez most jutott eszembe, most megosztottam veletek, mert egy Isten világosságában élő kedves testvérünk. Az igehirdetést hadd fejezzem be azzal, hogy felolvasok az Új Szövetségből két igei részt, János evangéliumából, nagyon jól ismert Jézusnak az önkijelentése, 8. fejezet, 12. versében. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És egy másik idézet Pál apostoltól az Efézusbeli levélből, 5. fejezet, 8. versétől olvasom. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélné szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, jön egy ószövetségi idézet, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked, mert nem hagytál minket a sötétségben. Hálát adunk neked, mert nem vártál annyit a mi életünkben sem, hogy mi kezdjünk mászni a fény felé. Hálát adunk neked, hogy te voltál a kezdeményező. Te közelítettél, te kerestél meg bennünket, te találtál meg bennünket. Köszönjük, hogy van lehetőség világosságban élni, van lehetőség világosságban gondolkodni, érezni, cselekedni. Köszönjük, hogy tapasztalhatunk téged, jelenlétedet, a valóságodat, kegyelmedet, az irgalmadat, a megújításodat nap mint nap. Köszönjük, hogy tanulhatjuk az együttélést, az egymás mellett élést. Köszönjük, hogy világosságodban jobban felfedezhetjük egymásban az embert, az általad szeretett, az általad megváltott embert. Kérünk, hogy adj nekünk türelmet egymás iránt, megértés, szeretetet. Kérünk, adj hűséget a hit életünkben. Kérünk, hogy gyászban, szomorúságban, veszteségben adj vigasztalást, erősítést, hadd tudjanak a sebek begyógyulni, és aztán hadd tudjuk megérteni, merre vezet tovább az utunk. Kérünk, hogy gyermekeinkre, kicsikre, unokákra adj áldást, hogy egyszer majd ők is biztosak lehessenek a te szeretetedben. Átélhessék, hogy valóságos új élet, valóságos békesség és boldogsága veled együtt járás. Köszönjük neked a gyülekezetünket, az Isten tisztelet lehetőségét. Könyörgünk, áld meg közösségünket, hittel, szeretettel, reménységgel. Könyörgünk népünkért, országunkért. Add meg a lelkek ébredését, megújulását. Az egyházakban is, egyházakon kívül is. Urunk, áldunk és dicsérünk téged, magasztalunk téged, te vagy rá egyedül méltó. Amen. Most együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjárt mi velünk. Amen. Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.